Szeretettel köszöntöm a Karcolat hallgatóit, Bóna Judit vagyok, vendégem pedig Hall Melinda klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezető kutatója. Jó napot kívánok, szervusz Melinda, többször beszéltünk, már tegeződünk.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
És talán a vájtfülűek hallják, hogy van itt még valaki a stúdióban, Zselyke, a kislányod, akit elhoztál magaddal, ő 2,5 éves most?
Így van, most töltötte be a 2,5-et, tehát most már egy eléggé ilyen mozgékony korszakban élünk.
Te is mozgékony vagy, pöröksz állandóan, mész valahová, vagy előadást tartasz, vagy konkrét beszélgetésed van. Mindenhova el tudod őt vinni? Zselykét?
Valójában egy hely az, ahova nem, ami szakmai és munka dolog, nyilvánvalóan a terápiás térbe ő nem érkezhet meg. Az egészségügyi intézmények szintén tabunak számítanak, egyébként nem csak a COVID miatt, hanem az általános rendelkezések miatt. Úgyhogy nyilvánvalóan, amikor személyes beszélgetések vannak, az egyébként tartalmilag sem felelne meg az ő korának. Én erre igyekszem nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy az ő korának megfelelő ingerek érjék. Nyilvánvalóan nem tudok mindent kiszűrni, de ez például egy olyan dolog, amit igen. Olyankor vagy bölcsödében van ő, vagy segítenek nekünk, vagy a nagymamák beszállnak, tehát azért azt mondhatom, hogy van segítség ilyenkor is.
Mennyi idős volt, amikor elkezdtél dolgozni?
2 hetes.
Tényleg?
Igen, ez valójában úgy történt, hogy a COVID első hullámában született a Zselyke, és éppen akkor egy elég nagy pánik volt, pánik hangulat volt. Azt láttuk, hogy összességében romlik a mentális egészség. Nagyon sokan kérnek segítséget, akár öngyilkossági krízisekbe kerültek, az egyébként is labilis, vagy egyébként is gondozott klienseink, de sok új belépő is volt az egészségügyi rendszerbe, mert hogy a szorongás egyfolytában emelkedett. Nem lehetett tudni, hogy meddig fog tartani, megérkeztek a lezárások. Úgyhogy maga a szülésélmény is egy igen érdekes fázis volt, nem így képzelte el senki, aki akkoriban vállalta a gyermekét. Nagyon nehéz helyzet volt, viszont akkor nem volt más választás, mint hogy 2 hetes korában én online módon, tehát távkommunikációban, de visszaálltam dolgozni.
Segíts nekünk, hogy 2020 májusa van mondjuk?
2020 május 7, igen, ekkor született meg a Zselyke, és hát igen, nagyjából 2 hetes volt, amikor én visszaálltam. Egyébként folyamatosan dolgoztam, mi alatt ő meg is érkezett, tehát a várandosságom alatt, ami pedig azért jelentett óriási nehézséget, mert az utolsó nagyjából 2 vagy 3 hónapot szinte bezártságban töltöttük. Nagyon-nagyon nehéz volt kiküszöbölni, hogy ne kapjam el a COVID-ot, hogyan vigyázzunk egymásra, hogyan vigyázzunk magunkra, és azért szerintem a magát a várandóságot összességében nem így gondolja senki, hogy így fog lezajlani.
Pontosan ezért ér különösen a kérdés, hogy szakemberként fel tudták készülni arra, hogy 3 napig egyedül leszel a kórházba, nem jöhet be az édesapja, nem mehet be a te édesanyád.
Nem, hogy 3, hanem 5 napig, mert hogy ugye meghosszabbított, meg hétvégére esett, szóval, hogy volt itt sok minden. Én egyáltalán nem voltam erre felkészülve, nagyon-nagyon unatkoztam a végére, de itt is szeretném megköszönni az egészségügyi személyzetnek, fantasztikus ellátást kaptunk, tehát tényleg ott gyakorlatilag egyedül voltunk egy szobába, de mindenki, tehát aki éppen akkor a kórházban szült, illetve babát várt. Úgyhogy nagyon jó volt összességében a személyzet, le a kalappal előttük, minden nehézség ellenére, de egy elég magányos tevékenység volt az, hogy ott ellássam a babát, ugye egyedül voltunk, ilyen eléggé bezártság érzése volt az embernek. Valójában még azt se javasolták, hogy az udvarra lemenjen az ember. Pont azért, mert még semmit nem tudtunk a COVID-ról, de szerintem azóta is azért, aki óvatos, az nagyjából így jár el. Úgyhogy összességében nehéz volt, nem lehetett erre felkészülni. Én egyetlen egy dolgot érzékeltem, ami hát így visszagondolva vicces, egyébként meg elég tragikus, hogy annyira elkezdtünk dolgozni éppen a várandóságom alatt, és éppen a COVID első hullámában. Mindenféle krízisvonalakat csináltunk, önkénteskedtünk, közben jöttek a kliensek, tehát terápiákat folyamatosan vittünk. Úgyhogy ezek nagyon... Igen, Cica? Mindjárt, drágám. Annyira megterhelő volt maga ez a helyzet, hogy én elfelejtettem elmenni a szülésfelkészítő tanfolyamra. Én azt hiszem, hogy ez egyébként közben a szorongásom jele is volt, hogy azért én nem voltam arra felkészülve, hogy milyen lesz a szülésélmény. Senki nem nagyon mondott konkrétumokat, hogy ott tényleg majd mi fog történni, milyen érzéseim lesznek, stb. Tehát én összességében azt gondolom, hogy nem voltam mentálisan felkészülve, és ez több tényezőnek is okozható. Viszont szerencsére jól ment, és jól sült el.
Mi történt, amikor Zsejke megszületett? A szülés utáni depresszió megérintett téged?
Engem nagyon. Tehát összességében én azt hiszem, hogy a munka tudott kihúzni belőle valamennyire. Használtam is erre a munkát, mint eszközt, hogy ne csak ez legyen, és azért hozzáteszem, hogy még tetőzte az, hogy be vagyunk zárva, hogy a nagyszülők nem úgy tudnak jönni, hogy egyáltalán mi nem úgy tudunk hozzájuk menni. Én úgy nőttem fel, hogy a nagymamám az szinte 24 órában rendelkezésre állt. Nyilvánvalóan akkor még teljesen más volt a berendezkedés is, tehát ő fiatalon már nyugdíjas korú volt, és rá is ért. De mind a két nagyszülői gárda ott volt nekünk. Most pedig azt láttuk, hogy nem csak, hogy nem tudnak ott lenni, mert mondjuk dolgoznak, vagy elfoglaltságaik vannak, hanem még mellette jött a COVID, és igazából nem is tudtunk találkozni. Hihetetlen, hogy egyébként a videó chat, az, hogy nyilván mutogatjuk egymásnak a babát, meg örülünk neki együtt, de hogy mégsem tudta úgy helyettesíteni ezt a fajta gondoskodást.
Ők legalább látták az újszülöttet? Legalább az utcán találkozhattatok?
Igen, az utcán, vagy így kerítésen keresztül, sőt, hát édesanyám még berendezkedtek arra, hogy mi oda mentünk haza hozzájuk a babával, és akkor két hétig ott is voltunk, tehát igen, ők tudták látni, de mondjuk a másik nagyszülők nem, tehát egészségügyi problémák miatt azért, mert idősebbek, ők nem tudtak így részt venni, és én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy ők ebből most hirtelen kimaradnak. Nem vártunk egyébként nagyobb segítséget, tehát nem azért szerettük volna, hogy a nagyszülők mindenképpen besegítsenek, és ott legyenek a 24 órában, hanem inkább a kötődés, a kapcsolat kialakítása miatt. Amikor viszont már lehetett, akkor rögtön mentünk a nagyszülőkhöz, rögtön, és azóta is töretlen a kapcsolatunk, úgyhogy szerintem egyébként jól áthidaltuk családilag.
Igen, szóval a kérdés az, hogy azt a kimaradó pár hónapot lehet-e pótolni később, lehet-e a kötődést igen. Akkor erőltetni?
Én féltem attól, hogy nem, de lehet. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen aktív folyamat. Úgyhogy most 2,5 éves a Zsejke, és nagyon jó kapcsolata van az összes nagyszülővel, nagyon jó kapcsolata van a családtagokkal, unokatestvérekkel, úgyhogy összességében szerintem nagyon jól jöttünk ki belőle.
És akkor beszéljünk a munkáról, amelyet tulajdonképpen Zsejkével idősen elkezdtél, mármint, hogy 2,5 éve dolgozol újra, akkor már a Matthias Corvinus kollégiumhoz mentél vissza?
Nem, elsősorban a Bajai Szent Rókus Kórházban dolgoztam, meg dolgozom most is, ott csinálom a gyakorlati munkámat. Nyilvánvalóan akkor online, vagy akkor kizárólag online tudtam dolgozni, most pedig vegyes hibrid rendszerben. Van, aki megmaradt online-ba, de nyilván próbáljuk egyre inkább a személyes kapcsolatokat újra preferálni. A Matthias Corvinus kollégiumban akkor kezdtem el dolgozni, amikor fél éves volt a Zsejke, és éppen csak egy mázli hozta azt, hogy az interjúmra, vagy így magára felvételi beszélgetésre a Zsejkét nem kellett hordozóban elvinnem magammal, de az utolsó néhány percben még úgy volt, hogy viszem magammal, már össze voltunk cuccolva, akkoriban mindig felkészültem arra, hogy mennyivel előbb kell elkezdenem készülődni, hogyha babával együtt érkezem valahova. Egyébként ez nekem akkor sem jelentett különösebb stresszt vagy problémát, annyira berendezkedtünk arra, hogy ha kell, akkor a zselykuszkám jön velem. És nagyon sokszor jól is sült el az, hogy sok helyre jön, végül a férjem megmentett ebben a helyzetben, és hazaért a munkából, és ő átvette a babát, de hogy azért ez nem volt mindig így, és nyilván sokszor kellett ezt az utat választanunk. Nagyon jól sült el egyébként az, hogy a Zselyke jön velem. Egy borzasztóan szociális kislány lett, nagyon jó beszédkészségekkel.
Gondolod, hogy ennek közvetlen kapcsolata van?
Én azt látom, hogy van kapcsolat. Mm. Például az, hogy ő sokszor végigülte az online tanításaimat, amit egyébként a Semmelweis Egyetemen végeztem akkoriban. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez az ő beszédkészségét az mindenképpen segítette. Viccesen a családban azon nevetgéltünk, hogy az első szava nem az lesz, hogy anya, hanem hogy személyiségzavar. Szerencsére nem így lett, de nagyon fejlett maga a beszéd stílusa, és szerintem az többször azért is van, mert hogy hozom magammal. Tehát hall olyan ingereket, amire lehet, hogy egy 2,5 éves amúgy nem hallana. Nyilván akkor szoktam őt hozni, hogyha nem olyan téma van, ami esetleg neki nagyon nem való, és nem tudja feldolgozni.
És hát itt a kulcsfogalomként kiemelném a szocializációt, amelyet te is használtál, mert hogy Zselykét nem fenyegette az a veszély, hogy be vagytok zárva, hogy csak egymást látjátok, hogy Zselyke nagyon anyás lesz, nehezen fog beszokni például a bölcsödébe, óvodába későbbiekben.
Én féltem ettől, hogy ez lesz, meg hogy hogyan fogunk mi elválni. Tehát én itt sok esetben egyébként a saját érzelmeimet helyeztem előtérbe, mert hogy nyilván ő nem tudta még annyira kifejezni, de hogy nekem milyen lesz az, hogyha mondjuk 3 évig csak mi vagyunk, és utána egyszer csak egy nagy váltásban meg kell érkezni valamilyen intézménybe. Úgyhogy azt attól én nagyon féltem. Éppen ezért a Zselykét úgy neveltük, meg úgy is szeretnénk a továbbiakban is, hogy gyorsan tudjon kapcsolódni másokhoz, kérjen segítséget, hogyha segítségre van szüksége, fejezze ki, hogyha van valami probléma vagy gond. És hát ezt talán a hallgatók itt többször fogják hallani, hogy ez jól működik. Ő kifejezi, hogyha ő dühös, most éppen anya pénztárcáját kipakolja, meg visszapakolja. Utána én szólni fogok neki, hogy ezt hagyja abba, csináljon valami mást, akkor ő pedig meg fog sértődni. De hogy ezt egy teljesen természetes folyamatnak látjuk, hogy ő kifejezze azt, ami benne van. Hogy ő lehet dühös, lehet szomorú, lehet örülhet bizonyos dolgoknak. Semmi baj, csillagom, igen, kiborult, amit anya látott előre, de nyilván ez vezet ahhoz, hogy ő jól tud kapcsolódni más emberekhez, hogy az érzelmeit akkor és ott tudja kifejezni. Az érzelmeknek szerintem, és ez a filozófiám így az oktatásban is, hogy az érzelmeknek helye van, és tere van, az már egy másik kérdés, hogy hogyan kontrolláljuk az ebből fakadó impulzusokat. Tehát valójában nekünk azt kellene megtanulni, és nem feltétlenül azt, hogy az érzelmeket magukat nyomjuk el, mert hogy az érzelmek megkérdőjelezhetetlenek.
De szülőként elkövetjük ezt a hibát, hogy a sajátunkat is elnyomjuk, és elvárjuk a gyerektől, hogy elnyomja.
Szerintem nagyon gyakran. A sajátunkat mindenképpen, tehát egy anya élete, az én ma azt látom, hogy folyamatos aggodalom, folyamatos nehézség, hogy teherként, szinte a társadalom azt mondja, hogy éljük meg teherként azt, hogy gyermekünk van. Most itt minden területen azt látom, hogy ez súlyos probléma. Biztos vagyok benne, hogy a férfiaknak is, de erről most így személyesen nem tudok beszámolni, de azért hallok kliens beszámolókat, hogy igenis az apákra is hasonló nehézség hárul. Én azt gondolom, hogy sokkal többet tehetünk, hogyha igenis megéljük, hogy vannak nagyon nehéz napok, vannak olyan napok, amikor a gyerkőc nem akar szót fogadni, de hogy akkor, hogyha felmerül bennünk, hogy most miért is ilyen, a mai nap az miért lett ilyen, hogyan alakul így, akkor szerintem rögtön egy ilyen anyai türelem önt el minket, hogy jó, neki is vannak rossz napjai, neki is van, hogy nem tetszik valami, csak ugye nem biztos, hogy oda tudja kifejezni azt a dühöt és azt a frusztrációt, ami egyébként benne van. A saját érzéseinkkel kapcsolatban pedig egyértelműen én a türelmet, a mit éreznék én az ő helyébe dolgot javaslom, tehát magát az empátiát, és akkor rögtön könnyebb lesz az életünk. Ezt én sokszor tapasztalom, hogy bele se gondoltam abba például, hogy egy 2,5 évesnek mennyi dolognak kell megfelelnie egy nap. Meg kell felelni annak, hogyha szétpakolta a játékot, össze kell rakni, meg kell felelni annak, hogy reggel föl kell kelni, el kell menni a bölcsödébe, meg kell felelni annak, hogy kedvesnek kell lenni, meg kell felelni annak, hogy akkor van az evés, amikor az evésnek ideje van, és akkor van a játék, amikor a játéknek ideje van. Nagyjából olyan 24 órából, tegyük fel, 8-9 órát alszanak, minimum 10-12 órában mondjuk meg egy 2,5 évesnek, hogy mit kellene csinálnia, akkor hol van a tere az érzelem kifejezésnek? Csak a játék közben lehet, csak a mindenféle egyéb keretben tudjuk ezt elképzelni.
Te jó példa vagy rá, de azért segíts nekünk, működik a karrier és a családtervezés egyszerre a mai világban?
Én egyértelműen azt gondolom, meg úgy is látom, hogy működik, közben akkor a hallgatók is láthatják a zsejkét, akiről a legtöbb szó esik. Szerintem működhet. De ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha például ilyenkor, amikor a zselyke ide felkéreckedik, akkor az megtörténik.
Na és akkor itt emelném ki, itt emelem ki a te rugalmasságodat és a te végtelen türelmedet, hogy...
Én mindenképpen azt mondom, hogy egy pszichológiai rugalmasság, tréning az így senkinek nem árt. Én alapvetően rugalmas embernek gondolom magam, de valójában lehetnék rugalmasabb, tehát több esetben érzem azt, hogy mondjuk a zselyke meg én vagyunk a középpontban, de azért alkalmazkodhatnánk még másokhoz is.
Tulajdonképpen ez nagyon megnyugtató, hogy másnak a gyereke is könyörög a videóért.
Igen, van néhány mese, amit a zselyke kifejezetten szeret, ezeket szokta kérni, Tűzoltó Szem és társai. Nyilván ez nem a reklám helye, de valóban vannak olyan mesék, amik szerintem jók és építő jellegűek, szemben a nagyon sok egyébbel, amit egyáltalán nem tartok jónak és fejlesztőnek. Visszatérve erre a pszichológiai rugalmasságra, hát szerintem ez tréningezhető, tehát, hogy sok mindent meg tudunk tenni azért, hogy másokhoz odafordulóbbak és alkalmazkodóbbak legyünk. Nálam például a legnagyobb problémát az jelentette, hogy alkalmazkodás vagy önfeladás, hogy ennek hol van a...
De jó kérdés.
Az egyensúlya, és mondjuk azt éreztem sokszor, hogy most akkor vagy teljes mértékben alkalmazkodok bizonyos elvárásokhoz, most itt beszéltünk akár családi elvárásokról, de társadalmi elvárásokról is, vagy azt csinálom, ahogyan én így ösztönösen gondolom ezt jónak. Végül az utóbbi jött be, tehát én azt látom, hogy ha próbálok hű lenni ahhoz, hogy milyen érzéseim vannak, figyelek erre, és igyekszem ezt megcsinálni, akkor úgy jó.
És egyébként ez a tudatosság, ez ott van a házasságodban is, tehát arra is figyelsz, hogy kettőtökre legyen idő?
Nagyon nehéz. Nyilván a kettesben töltött idő, őszintén kevés igényem van arra, hogy a zselyke nélkül bármit is csináljunk, és hát valójában a kezdetektől volt egy egyességünk, hogy a férjem nem választotta ezt az életet, úgyhogy ő így nem jelenik meg sem a médiában, sem egyébként akár közösségi platformokon. Szerintem ezt egyébként nem annyira rossz, hogy követjük, bár hozzáteszem, hogy én sokszor mondtam neki, hogy hát ez milyen dolog, hogy te így nem is jelensz meg, nem vagy ott mellettünk, vagy stb. De visszamenőleg azt kell mondjam, hogy igaza volt, tehát a család életünket így tudtuk védeni, főleg azóta, hogy azért az kijelenthető, hogy viszonylag sokat megyek médiába.
Azért kacagok, mert látom a közösségi oldalon, hogy állandóan mész gyakorlatilag.
Tehát... Igen, szinte minden nap médiában vagyok, valamilyen ügyből kifolyólag, legtöbb esetben szakmai kérdésekben, és akkor vannak ilyen apró kivételek, amikor mondjuk valaki az életemre kíváncsi, vagy hogy tudjuk ezt menedzselni. De visszagondolva, nagyon fontos intelem volt az, amit ő sokszor mondott, hogy a gyerek a lehető legkevesebbet jelenjen meg, és hogy ő is így nem akar ebben a témában megjelenni. Úgyhogy így visszagondolva teljesen igaza volt. Valószínűleg, hogyha másként jelenünk meg, akkor sokkal rosszabb mentális állapotban lennénk családként is.
Ráadásul ugye sokszor elfelejtjük, vagy sokszor azt hiszük, hogy ami a közösségi oldalon kín van, az történik csak az emberrel.
Persze, tehát egyébként ez is érdekes, mert én soha nem azért csináltam valamit, hogy a mások másoknak ezt tetszen, vagy egyáltalán azt nézzék, hogy itt micsoda csillogás van minden egyes nap a médiában. Én többször raktam ki olyan felvételt is, amin nulla sminkkel, ilyen teljesen kócos hajjal érkezem meg akár egy felvételre, mert hogy ilyenek a hétköznapok, hogy van, amikor már nincs idő arra, hogy az ember még jól is nézzen ki. Van, amikor pedig szeretném, hogy lássák az emberek, hogy ez azért nem csak így, nem tudom, csillogás, vagy amire egy fiatal sokszor vágyik, hogy menjen és szerepeljen, vagy híres legyen, hogy nagyon kemény munka van mögötte, és hogy csak azért lehet ez, valójában ez lehet a pozitívuma és a következménye annak, hogy nagyon sokat dolgozik az ember a háttérben.
De azért te ezt élvezed?
Én nagyon élvezem, tehát pont valakinek fogalmaztam meg az elmúlt napokban, hogy amint bekapcsolódik a kamera, vagy amint tényleg indul a felvétel, akkor így megszűnik minden lámpalázam. De nagyon szeretem a spontán dolgokat, mostanában már egyáltalán nem kérek előre kérdéseket.
Szeretjük, riporterként nagyon szeretjük.
Sokkal inkább azt szeretem, hogyha spontán megy egy beszélgetés. Ezen egyébként többször meglepődtek már a kommunikációs szakemberek, hogy ez hogy van. Én úgy érzem, hogy az sokkal hitelesebb, és pont az én szakmámban ez elengedhetetlen.
És akkor beszéljünk erről a szakmáról, amely nem indult olyan teljesen egyértelműen, mert hogy először közgazdász diplomát szereztél.
Valójában nem először, hanem párhuzamosan szereztem a két diplomámat. Mindig is egy nagy teherbírású ember voltam, ez ott is megnyilvánult. Előtte egyébként versenysportoló voltam, evezős voltam, előtte pedig úszó. Versenyszerűen űztem ezeket a sportágakat 3 éves koromtól. Mellette nyilván az egy általános elvárás volt, hogy a tanulmányaim jól menjenek, jól sikerüljenek, de így reggel este edzés volt. Közben kellett tanulni, gyorsan kellett tanulni, gyorsan kellett aludni, úgyhogy egy ilyen nagyon pörgős életbe szocializálódtam, ami nagyon jó volt. Ezt követően pedig egy picit hiányérzetem is volt, amikor kizárólag a közgázon tanultam. Nagyjából 1 év volt, amikor csak a közgáz volt az életemben, akkoriban maradt abba egyébként nem teljesen önszántamból az evezős karrierem.
Mi történt?
Hát, ott volt több dolog, voltak fizikai és lelki sérülések, amikből én nem tudtam felállni, és akkor úgy éreztem, hogy nem is nagyon van segítségem. Végül az ország egyik legnagyobb sportpszichológusa segített abban, hogy le tudjuk zárni. Ezt a dolgot, mert azt már érzékeltem, hogy a fizikai betegségek érkeznek sorra. Rejtélyes betegségek. Ma ezeket úgy nevezem szakemberként, hogy vándorló nyavaják. És valóban ez volt, hogy már mindenben volt egy kis probléma, és akkor olyan 20-21 éves koromban akkor nagyjából úgy véglegesedett, hogy én nem leszek már evezős. Ez nagy, nagyon nagy törés volt. Akkor szerintem volt egy középsúlyos depresszív állapotom. Akkoriban még a pszichológiára csak jelentkeztem, és akkor fel is vettek, és úgy kezdtem párhuzamosan végül a közgazdász szakot, kereskedelmi és marketing szakon, illetve mellé a pszichológiát. Nagyon érdekes dolgok voltak az életemben, és azt gondolom, hogy van ebben egy ilyen isteni kegyelem, vagy sorsszerűség, ki hogy szereti nevezni, de például az ELTE-ről lemaradtam egy ponttal. Senki nem gondolta, hogy éppen akkor egy pontot, sőt, tízen nem tudom mennyit emelkedik a ponthatár a pszichológia szakon, nekem egy pont hiányzott. Óriási sírásban törtem ki, teljesen összetörtem, mondom, úristen, hát nekem ki kell járnom Pilis Csabára, a Pázmányra, hogy fogom menedzselni a kettőt. Valójában ez volt a fő ok, mondom, ezt nem lehet megcsinálni. Bármennyire is szerettem volna két szakot, ez lehetetlenség. És akkor végül mind a kettőt nappalin, Pilis Csaba és Budapest között ingázva nagyon jól lehetett csinálni. Nem kellett sokat aludni, be kellett vetni pszichológiai módszereket már ott, amiket a sportban tanultam, például az autogén tréning, relaxációs tréninget egy-egy vizsgai időszakban. Nagyon nagy önuralom kellett, és emellett még volt idő arra is, hogy az egyetemisták hagyományos életét, szóval a bulis életét is éljem. Úgyhogy összességében nagyon jó éveim voltak, és valójában soha nem voltak olyan jó jegyeim, mint akkoriban. Úgyhogy szerintem ott egy ilyen szemléletet kellett váltani, koncentrálni, és belekezdeni. Belevágni, úgy beleereszteni magamat ebbe a helyzetbe, de kétségtelenül nagyon nehéz volt például egyszerre felkészülni egy logisztika vizsgára, vagy szigorlatra, és egyszer egy személyiségpszichológia szigorlatra. Tehát ezek borzasztóan nehéz esetek voltak. Minden esetre átléptünk ezen, és azt mondhatom, hogy a Pázmányon kiváló oktatók kezébe kerültem, és mentorok kezébe, úgyhogy szerencsére nem volt végül probléma.
Budapesti vagy?
Nem, vidéki vagyok, és hát mondhatom, hogy egy lokál... És mondhatom, hogy egy lokál patrióta vagyok. Egy dolog van, amit anya nagyon nem szeret, az pedig a teljesen felesleges hiszti. Azt tudod. Zsejke ugyanúgy próbálgatja a határait, ahogyan én próbálgattam egyébként, úgyhogy ez is segít abban, hogy kicsit megértsük, hogy ő éppen milyen állapotban van. Szerintem nagyon hasonló temperamentummal is van. Egyébként, hogyha a hallgatók látják, akkor külsőre is teljesen Igen. olyan, mint én. Úgyhogy biztos, hogy sok mindent örökölt ebből, azért is vagyok vele szerintem türelmesebb, mint magammal. Vidéki vagyok, mondhatom, hogy egy lokálpatrióta, imádom Baját, Baján nőttem fel, annak ellenére, hogy Pécsett születtem, de ez csak egy kis kitérő volt a mi életünkben. Maga Baja jelenti nekem a megnyugvást, nagyon sokat járok haza, és hát a bajai kórházban is dolgozom, uh-huh. úgyhogy inkább választottam az ingázást, mint hogy teljesen el kelljen szakadnom a gyökerektől. A szüleim ott élnek, továbbra is ott dolgoznak, illetve ez egy fontos, ikonikus hely nekem. Nyilván ott történtek meg a legfontosabb dolgok a gyerekkoromban, meg a serdülőkoromban, a sportkarrierem is ott volt, és igazából utána, amikor feljöttem Pestre, akkor nem is nagyon találtam a helyem. Ez szerintem egy ilyen fordulópont volt sok tekintetben. Egyébként én nem jöttem volna el, hogyha ott meglettek volna azok a tanulmányi lehetőségek, amelyekre én vágytam, vagy amikre szerettem volna. És igazából Budapest kizárólag úgy jött szóba, hogy a nővérem már itt volt, és akkor ő itt tanult, ő szintén egy olyan szakot, amit valójában ott nem tudott volna. Úgyhogy én jöttem utána, mert nyilván így gazdaságilag, meg több tekintetben jobb volt, hogy legalább itt vagyunk egymásnak.
Sejtettem, hogy Bajai vagy, mert ugye a Bajai Rókus Kórházban dolgozol, és gondoltam, hogy a kötődésed inkább oda erősebb, de hát ahogy mondod, működik ez is, rugalmasság kell, és akkor az ember bejön Pestre, hogyha itt van dolga, és visszamegy Bajára, ha ott.
Ezt az ingázást sokan nem értik, nekem ez ilyen szívügyem volt. Én továbbra is azt mondom, hogy Baján szeretnék dolgozni, mert a bajai emberek mások, a bácskai emberek eleve mások, szerintem. Lehet, hogy ez személyiség, struktúrális kérdés, de lehet, hogy inkább szocializáció. Nagyon szeretek velük dolgozni, és nagyon értjük a közös hangot és a közös nyelvet, tehát egy ilyen kis országon belül is szerintem nagy különbségek lehetnek kulturális dolgok és egyebek tekintetében. Nagyon jó velük dolgozni, és hát én remélem, hogy tudom ott is segíteni, meg egyébként is fontosnak tartom, hogy a vidéki létet tudjuk segíteni ugyanazokkal az eszközökkel, mint amik itt adottak Budapesten. Több szempontból egyébként nagyon, hogy mondjam, ilyen kritikákat kaptam, és sok előítéletet, hogy például cipelem magammal a babát minden egyes héten, és úgy ingázunk, és utazom, és akkor ott is dolgozom. Én pedig erre azt szoktam mondani, hogy nagyjából ugyanannyi leérnem autóval Bajára, mint Budapest egyik végéből a másikba átérni. Nyilván nehéz ebbe az életbe átállni és rálátni, hogy egyébként ennek is megvannak az előnyei. Én mindenképpen azt mondtam, hogy nekem ez így jó. Egészen addig, amíg megy, és majd egy idő után biztos, hogy át kell egy picit az életünket alakítani. Amikor mondjuk a Zselyke iskolába megy, az biztos, hogy egy fordulópont lesz megint ebben a rugalmasságban, mert ott már nem csak mi mondjuk meg, hogy merre és hogyan tudunk menni.
Vagy amikor jön a második gyerek.
Nyilván itt legtöbb esetben azt gondolják rólam, hogy így az életem az egy ilyen rózsaszín álom, és nagyon könnyen jön minden, de pont a gyermekkérdés az nem jött ennyire könnyen. Többek között perinatális veszteségem is volt. Nem volt egy egyszerű gyermekvállalás. Maga az, hogy a Zselyke megérkezett, az valójában egy orvosi csoda történet. Mert hogy igazából nekünk senki nem szólt, hogy a perinatális veszteség után mennyit kell várni, de az is lehetséges, hogy én voltam annyira beszűkült, rossz állapotban, hogy nem hallottam meg igazán az orvosi intelmeket, úgyhogy ő a veszteség után valójában 10 napon belül megfogant. Én állítom, hogy én nem voltam magamnál ebben az időszakban. Nem is nagyon emlékszem arra, hogy mik történtek azokban a napokban. Nyilván óriási veszteség volt, és igazság szerint nem nagyon volt segítség ott sem a feldolgozásban. Úgyhogy én rendszeresen azt tapasztalom, hogy a veszteségfeldolgozás az inkább tabu, mint hogy segítenénk. Persze én igyekszem a klienseimet éppen ezért segíteni ezekben, de ahogyan az emberek hozzáállnak ezekhez a kérdésekhez, az pedig több, mint felháborító. Nagyon sok ilyen okosságot hallottam, hogy de hát örülj, hogy nem volt nagyobb a magzat, vagy a baba, meg örülj, hogy nem kellett mindenféle beavatkozás utána, hát bocsánat, ez így nem volt segítség.
Nem nagyon tudunk kommunikálni ezzel kapcsolatban.
Egyáltalán nem. Szerintem sokan annyira kínosnak érzik ezt a témát, és annyira nem tudnak hozzászólni, hogy végül butaságokat, és még nagyobb károkat okoznak ezekkel a butaságoknak a kimondásával. Én azóta nagyon sokat teszek azért, hogy az életvédelemben egyáltalán a veszteségfeldolgozásban segítsem az embereket. Több felvételem is, vagy olyan kampányban vettem részt, ami éppen ezért fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy egy magzat is, egy baba volt, egy élő élet volt egyáltalán az abortusz kérdésében. Gondolkodjunk reálisan, és gondolkodjunk úgy, ahogyan az anyáknak is, meg nyilván a babáknak is jó. Úgyhogy ezek arra késztetnek, hogy tegyünk ezek az esetek ellen. Szerencsére a megküzdésem nem rossz, de ott abban a pillanatban pedig igazából én a veszteség utáni orvosi kontrollra érkeztem meg, amikor is kiderült, hogy a zsejke ott van, és hogy már nem is annyira kicsi. Úgyhogy volt nagy riadalom, és akkor az orvosunk, akinek azóta is nagyon hálás vagyok, mert végig kísérte ugye ezt a későbbi veszélyeztetett terhességet, ami nekem a zsejkében volt, ő akkor azt mondta, hogy most akkor számoljunk is? Most hogy történt ez? Vagy mi történt? És hirtelen azt hitték, hogy elnézték, és hogy mégsem halt el az előző baba. Úgyhogy ott volt egy elég nagy riadalom, hogy most itt mi is történt, és hogyan is zajlottak az események. Én állítom, hogy az előző babának az elveszítése, az arra kapott készítmények és gyógyszerek, vagy az azzal kapcsolatos beavatkozások, azok mentették meg később a zsejkét, ami egyébként azért tragikus, mert évekig tartott az a kivizsgálás sorozat, vagy az a dolog, ami végül nem talált semmit. Úgyhogy én azóta majdnem biztos vagyok benne, hogy itt pontosan mi történt, de összességében egy isteni csodának tartom azt, hogy a zsejke megérkezett.
Igen, szóval hiszel az isteni gondviselésben.
Egyértelműen ez is érdekes, hogy például mióta a zsejke van többek között, ez a történet miatt is, de más dolgok miatt is a hitem egyre inkább erős. Visszanyúltam azokhoz a gyökerekhez, amiket egyébként én tanultam, és amiben szocializálódtam nagymamáim által, déd szüleim által, mert olyan szerencsés vagyok, hogy őket hallhattam, és velük élhettem, és átélhettem ezeket a dolgokat. Ők mindannyian vallásosak voltak, mi katolikus család vagyunk, és ezeket a tanokat is átadták, de legfőképpen ezt az erős hitet, hogy hogyan kell fölállni egy tragédia után, miben segít a hit. Nem feltétlenül egy ilyen gyakorlati vallásgyakorlást adtak ők át, hanem egy ilyen mély hitet abban, hogy érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni.
Ezekkel a kérdésekkel is érdemes foglalkozni, és a fiatalokkal is érdemes foglalkozni. Én azt hiszem, egyetértesz, ha úgy fogalmazok, hogy a munkád nagy részét azt teszi ki, hogy a Tanuláskutató Intézet vezető kutatójaként kutatod, hogy mi van velük, mi a COVID következménye, mi a háborús válság következménye, a gazdasági válság, amelybe ők belenőnek, amelyben ők élnek. Például nézzük zsejkét, tulajdonképpen a születése óta válságok követik egymást. Mi lesz a fiatalokkal? Teszem fel a legnehezebb kérdést és a legösszetettebb kérdést az interjúnk vége felé, de érdekel egyrészt a motivációd is, miért pont velük foglalkozol, és mit gondolsz erről a témáról?
2019-ben arra adtam a fejem, éppen a COVID előtti évben, éppen várandósan, de sok minden összejön, de mégis valahogy akkor nyílt lehetőség arra, hogy Baján megnyissuk a Bajai Ifjúsági Fórumot. Ez volt az első olyan dolog, amin egyébként évek óta gondolkoztam, hogy milyen koncepció alapján kellene megcsinálni, de hogy a zaklatott fiataloknak nyújtsunk egy alapvető bázist és segítséget. A Bajai Ifjúsági Fórum az ország első digitális zaklatás ellenes központja volt, mert mi azt szerettük volna elérni, hogy nyugodtan használják a digitális eszközeinket, a PlayStation-től kezdve a virtuális valóságon keresztül a legmodernebb számítógépekig. Jöjjenek be a fiatalok, használják ezeket, és utána nyíljanak meg, és mondják el, hogyha valamilyen bántalom, pszichés segítségre van szükségük ebben a kérdésben. És akkor a sikerünk lehet, hogy fél év alatt több mint 300 családot, illetve fiatalt láttunk el. Ez azért nagyon fontos, mert tudni kell, hogy Bajai egy kisváros, de a térség viszonylag nagy, tehát sok vidéki is érkezett ebbe a központba. Van, aki egyszerűen bejött játszani, és 3 nappal a nyitást követően azt mondta, hogy illetve ő segített összeszerelni többek között a rendszereket. Erre is fiatalokat kértünk meg, mert szerintem szeretik, amikor értékesek és fontos a munkájuk. Úgyhogy mindenben, ami a fórumban történt, abban bevontuk a bajai fiatalokat, és volt olyan, aki 3 nappal a nyitást követően odajött, és mondta, hogy egyébként ez egy zaklatás ellenes fórum, nem? Vagy hogy itt lehet beszélni erről. Engem zaklatnak. És ott hirtelen így megérintett az, hogy tessék, akkor elértük már a célunkat. Ez mondom, 3 nappal a nyitást követően volt. Nyilván utána a COVID az egy nagy problémát jelentett, úgyhogy azóta is próbálunk ebből talpra állni, meg voltak egyéb gondjaink is magával az egyesülettel, de föl fogunk és talpra fogunk állni teljes mértékben személyesen, azóta online konzultációban vagyunk. Szinte mindenki megtudta a térségben, hogy én vagy mi szakemberek foglalkozunk zaklatással, foglalkozunk az iskolai agresszióval, és most már Baja összes iskolájában jártunk mindenféle csoportokat és egyéb fejlesztő foglalkozásokat tartani ebben a kérdésben. Ebbe jött be az elmúlt időszakban, hogy nagyon nagy gondot látok a pornográf tartalmak, a szexualizált tartalmak, az identitást, vagy akár nem identitást érintő tartalmak kérdésében. Én azt látom, hogy folyamatosan a médiából erőszak és szexualitás csöpög. Tehát hiába próbálnánk egy kicsit, nem is tudom, visszafogni ezeket, akkor jön egy másik tévécsatorna, egy másik streaming csatorna vagy szolgáltató, és igazából a fiatalok megint csak oda kerülnek, ahol a part szakad. Úgyhogy ezekben óriási problémát látok, valamint azt gondolom, hogy a fiataloké a jövő, tehát ők fognak a válságokra megoldásokat találni, éppen ezért kellene, hogy segítsük őket a megfelelő módon. Viszont nehéz őket segíteni. Tehát sok esetben azt látom, hogy már elzárkózottak. A COVID nem segített mindezen. Tessék, cicám. A COVID nem segített mindezen, bezárkózottabbak lettek, a lelki állapotuk valamelyest rosszabb, tehát például a szorongás és a depresszió az jobban érinti őket, mióta a COVID megtörtént és van, és itt van velünk. Ezek a válságok nem segítenek azon, hogy nyitottabbak legyenek, de mégis azt látom, hogy nagyon jó velük dolgozni. Tehát az a pszichológiai rugalmasság, amit pont meg szeretnénk fogni a válságok kapcsán, vagy azok a megküzdési stratégiák ott vannak, csak segítenünk kell, hogy kihozzák magukból.
Milyen hatással van rájuk a bárki lehetsz bárki üzenet?
Szerintem rossz hatással van rájuk, ez most inkább a személyes véleményem, mint a szakmai. Egyszerűen azt látom, és sokszor azért az elkeserítő ezt látni, de hogy egy ilyen óriási, fluid katyvaszban élnek, ahol az értékek már nem jelentenek olyan utat, amit érdemes követni, ahol mondjuk a vallás vagy a hit kérdés, tehát itt nem vallásról beszéljünk, hanem spiritualitásról és hit kérdésről, ahol az nem jelenik meg értéknek, ahol az emberi, nem is tudom, erkölcsösség, vagy az az alapvető értékrend, az nem fontos. És ebben én nem őket okolom, hanem azokat a nyomásokat, amelyek érkeznek, és ilyen lövedékszerű ingerként bejutnak az agyunkba. Egy egyszerű példát szeretnék mondani, hogy a hallgatók értsék, mire gondolok. Amikor nézünk egy akciófilmet, akkor abban az akciófilmben átlagosan 150 ember meghal. Mégsem gondolunk arra, hogy ott most 150 család gyászol egyébként. Bármekkora gazember, bármennyire jó és a rossz küzdelméről van szó, bármennyire is klasszikus vagy kultfilmről beszélhetünk, senki nem gondol abba bele, hogy ott 150 ember hunyt el ebben a pillanatban. Annyira hozzászoktunk az erőszak látványához. Ha egy fiatal pedig ebben szocializálódik, én még nem ebben szocializálódtam, én felnőtt voltam gyakorlatilag, amikor a közösségi portálok megérkeztek, de hogyha valaki ebben szocializálódik, mind a szexualitás, mind az erőszak kérdéseiben, mind az alapvető értékrend kérdésében, akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb eséllyel válik egy olyan személyé, aki hedonista módon igazából csak azért él, hogy az élvezeteket hajszolja, és erre ugye ez a modern világ, meg azért a gazdasági fejlődés, a jólléti társadalom, az azért meg is adja az alapot.
Akkor ezek szerint nagyon röviden és visszatérve Zselyke nevelésére is picit lezárandó, illetve lezárandó a beszélgetésünket, keretek és korlátok, a felnőtteknek kell kereteket és korlátokat adni a fiataloknak ahhoz, hogy ezekben a válságos időszakokban ők rugalmas, de közben öntudattal bíró felnőttek legyenek, lehessenek?
Mindenképpen azt gondolom, hogy kellenek határok, keretek. Ezek ne legyenek nagyon rigidek. Tehát én is azt tartom, hogy a gyerekekkel, és mivel egy 2,5 évessel sokat meg tudok beszélni ezekből a határokból és keretekből, például ma reggel is úgy sikerült felöltöznünk, úgy sikerült megreggeliznünk időben, hogy ez tényleg az indulásra készen legyünk, hogy kompromisszumokat kötünk. Tehát, hogy ha valaki megtesz valamit, akkor a másik is megtesz érte valamit. Ha ezt egy 2,5 évessel meg lehet csinálni, akkor szerintem a nagyobb gyerekekkel meg főleg meg lehet csinálni, és nem minden esetben fog működni, és sokszor kudarcot vallunk, de hogy ezzel nincsen semmi gond. Viszont a mi felelősségünk az, hogy ezek a határok és keretek egyértelműek legyenek. Hogy elmagyarázzuk mondjuk egy serdülőnek, hogy magadnak teszel rosszat azzal, hogyha pornográf tartalmat nézel. És én ezt sokszor megteszem az iskolákban, és azt látom, hogy 4.-5. osztályban, ahol a pornográf tartalom már probléma. 4.-5. osztály, ez ugye 10-11 éves korosztály, már pedagógusok azért hívnak, hogy beszéljünk arról, hogy miért nem jó a pornográf tartalom. És amikor elmagyarázom nekik, hogy a te idegrendszeredet fogja tönkretenni bizonyos dolgok miatt, és elmagyarázom nekik ezt a biológiai hátteret, rögtön néznek rám, és hát én nem akarok magamnak rosszat. Tehát a pillanatnyi élvezetért ő nem akar rosszat magának, azt meg főleg nem, hogy mondjuk a kisebb tesójának rossz legyen, akinek megmutatja ugye általában az érdekes tartalmat. Tehát lehet velük beszélni, a keretek ne legyenek teljes mértékben rigidek, ne gondoljuk azt, Bagdi Emőke professzor asszony szoktam itt idézni, hogy nálunk van a bölcsek köve, hanem tényleg hallgassunk az ösztöneinkre, meg nyilván szerintem azért a szakemberek tudására érdemes egy kicsit appellálni, és érdemes tanácsot kérni, hogyha elbizonytalanodunk. Keretek, gyereknevelés, a hétköznapi élet nehézségei kérdésében akár, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy bátran keressen meg engem, kollégáimat és az összes mentálos kollégát.
Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Ebben a karcolatban Hall Melindával beszélgettem, aki klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Akkor engedd meg, hogy Isten áldását kérjem, kívánjam a munkádra.
Köszönjük szépen. Karcolat.